Kedves hallgatóink, Fabinyi Tamás a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspökének Júdás az elveszett tanítvány című tavaly év végén megjelent könyvét mutatták be a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. Az eredetileg teológiai szakmai kiadványnak készülő kötet rövid idő alatt komoly népszerűségre tett szert és messze túllépett a szűkembe célközönségen, amit a Sárospataki rendezvény iránti nagy érdeklődés is igazolt. Az eseményen készült összeállítás elején a szerzőt, Fabinyi Tamást hallják.
Amikor a doktori munkámat írtam Németországban, akkor Jézus példázataival foglalkoztam, és összehasonlítottam a szinoptikus, vagyis az első három evangéliumban levő példázatokat a rabbinikus példázatokkal, és akkor fordult az érdeklődése milyen értelemben a zsidóság felé. És Vermes Géza, magyarországi származású zsidó tudós, világhírű műve a zsidó Jézus, és így kezdtem a zsidó Júdást kutatni, hogy visszapróbáltam vinni a bibliai szereplőket abba a zsidóságba, ami a természetes közegük volt, de honnan valahogyan az egyház kiszakította őket. Egész pontosan Jézust is, meg a többi tanítványt is kiszakította, de Júdást ott hagyta, minthogyha a Júdás lenne a zsidó tanítvány, és az összes többi pedig nem zsidó lenne. És természetesen ez nem így van, viszont a zsidóságot ezáltal gyakran összekapcsolták az árulással, Jézus haláláért tették felelőssé, és ezt annyira méltánytalannak éreztem, hogy elkezdtem itt kutatni, és úgymond a történeti Júdás személyét próbáltam megtalálni, vagy visszafejteni, és hát nagyon izgalmas kutatás volt ez, aminek az eredménye az, hogy talán egy picit feszegetem a kereteket, teológiailag is, és lehetőséget próbáltam keresni arra, hogy az úgynevezett hatástörténetben helyezzem el Júdást. Tehát ne csak a bibliai hagyományban, hanem hogy őt hogyan ábrázolják szépirodalomban, képzőművészetben, színházban, zenében, akár a Jézus Krisztus szupersztárig, vagy a Bach Máté Pasiójáig menően.
Milyen forrásokból lehet ilyen szemszögből táplálkozni?
Természetesen a Bibliával kezdtem, hiszen biblikus teológus volnék, és az az érdekes, hogy magában a Bibliában is eltérő Júdás ábrázolások vannak. Ez mindig izgalmas az úgynevezett szinoptikus olvasat, hogy ugyanazt a történetet, vagy ugyanazt a jelenséget hogyan mutatja be Máté, Márk vagy Lukács, vagy aztán még inkább változtat sok mindenben János, a negyedik evangélista. Vegyük például Júdásnak a halálát. Ha megkérdezzük az átlag embert, hogy mit tudunk Júdás haláláról, mindenki azt mondja, hogy felakasztotta magát, öngyilkos lett. Ez igaz, hogyha Máté evangéliumát nézzük. De hogyha a Cselekedetek könyvét, az apostolos cselekedeteit olvassuk, amit Lukács írt, akkor ott egy egész más történetet látunk, szó sincs öngyilkosságról, egy lezuhanásról van szó, ami lehetett éppenséggel fáról is, de lehetett egy hegyről vagy egy kőről, és arról, hogy kifordulnak a belei, és úgy hal meg, de egészen biztos, hogy a kronológia az eltér a Máté féle kronológiától, mert Máté evangéliuma szerint Júdás még Jézus halála előtt hal meg, annyira elkeseredik, hogy nem fogadják el a főpapok a 30 ezüstöt, amit ő vissza akar dobni, vagy vissza akar adni, és ezért oda hajítja, és elrohan és fölakasztja magát. A Cselekedetek könyvében viszont megtartja ezt a 30 ezüstöt, sőt, annak az árából jut hozzá a földhöz, ahol munka közben éri ez a úgymond baleset. Tehát eltérő kronológia van, és eltérő beszámolók vannak Júdás haláláról. De természetesen nem csak az evangéliumokat, hanem az apokrif forrásokat is megvizsgáltam, hiszen Júdás nagyon sokszor szerepel az apokrif könyvekben, illetve olyan iratokban, amelyek olykor bizony őszintének kell ezt is mondani, keresztény ellenesek. Tehát használtam egy olyan forrást is, ami egy középkori gúnyirat Júdással és Jézussal kapcsolatban, Tolerot Jésua neve, ami megfordítja az értékrendet, és Júdás a pozitív hős, vele szemben Jézus, aki hát egyfajta gúnytárgyává lesz, és erről is őszintén írtam, hogy ahogyan beszélünk keresztény zsidó ellenességről, anti-judaizmus, antiszemitizmus megnyilvánulásai, úgy bizony volt példa zsidó keresztény ellenességre is, és erről is kritikusan kell szólni. És ha már a forrásokat kérdezte, természetesen használtam bőségesen szépirodalmi műveket, ahol Júdást hol pozitív hősnek, hol negatív színben bemutatva ábrázolják, nagyon sok képzőművészeti alkotást, ahol azokat a sztereotípiákat is megfigyeltem, hogy a vörös haj, a sárga ruha, amelyek általában a zsidósággal és az irigységgel, házassággal kapcsolatosak mind-mind Júdásra vetül, de akár a középkori passiójátékokra is utalok, ahol Júdást annyira szenvedélyesen alakítja a szereplő, és azonosul a szereppel, hogy utána a nézők gyakran föltórulnak a színpadra, és megverik a Júdást játszó színészt, mondván, hogy ő elárulta Jézust, és ez a nagy hevület sokszor még azzal is együtt járt, hogy a színpadról elmentek a zsidó negyedbe, és beverték a zsidók ablakait, őket tették felelőssé, ugyanis Jézus haláláért. Ez az összekapcsolás a Júdásnak a zsidósággal, ez olyan káros hatású következményekkel járt, amikre hát rá kellett mutatnom, és úgy érzem, hogy sikerült egyfajta, hát ha úgy tetszik, bocsánat kéréssel szolgálni a megaláztatásokért a zsidó nép felé is.
Ugye a kötet gazdagon illusztrált korabeli rajzokkal, festményekkel, és ami nekem így föltűnt, Júdás és az körülötte levő állatok ábrázolása, hogy miért van ennek jelentősége? Ez csak ez egy részletkérdés, de kiszúrtam, hogy ilyen is létezik.
Igen, egy valóságos állatkert van Júdás körül. Mindennek megvan a maga ikonográfiai jelentősége, tehát a művészek nagyon tudatosan alkotnak, és nemzedékről nemzedékre hagyományozódik az, hogy mondjuk egy kutya ábrázolása az hogyan értendő, a kutya a vallás történetben általában negatív tartalmú, és éppen ezért élni kell tőle, ugye a gazkutya vagy pogánykutya szavakban is ez tovább él, de nagyon sokszor egy olyan madárral, szörnyel ábrázolják együtt Júdást, aki az ördögnek a jelképe. A legszomorú például az, amikor az utolsó vacsorán az ostyával vagy a falattal együtt, amit Jézus ad Júdásnak, egy kis szörnyet is lenyel Júdás, és ezzel tulajdonképpen a szó fizikai értelmében is mondjuk így belemegy az ördög. Tehát ezek az állatábrázolások, vagy a disznóábrázolás például, ami kifejezetten a pogányságnak az állata, ez mind-mind megbélyegző, és a zsidóságot is, és Júdást is ilyen hát alávaló formában mutatták be, és a képi ábrázolás ebben nagyon erőteljes és szuggesztív tud lenni.
Kik tudják ezt a könyvet igazából? Tudom, hogy ez egy gyilkos kérdés egy szerzőtől, de mégis kik tudják haszonnal forgatni ön szerint?
Amikor ezt a munkát nagyobb részt megírta a debreceni teológiára habilitációs értekezésként, akkor azzal számoltam, hogy egy szűk szakmai közönség fogja olvasni, és utána, most 20 év után tulajdonképpen magam is nagy ámulattal fogadom, hogy nem csak teológusok, hanem minden érdeklődő ember, egyetemista, vagy irodalombarát, vagy képzőművészetet szerető olvassa, és ez talán annak is köszönhető, hogy a Luther kiadó nagyon igényes és szép könyvet jelentetett meg, akár az említett illusztrációk és tényleg nagyon szépek, maga a könyvnek a tipográfiája is, és a formája is, egy albumszerű formája, nagyon vonzó, és talán mondhatjuk olvasóbarát, még a sok lábjegyzet is, amelyek részben a főszövegben, részben hátul olvashatók, azért talán kezelhetően adja a sok információt, és ha valaki csak a főszöveget olvassa, akkor megkiméli magát a részletektől, de ha valaki szaktudósként a lábjegyzetekben is akar bolyongani, akkor nyugodtan megteheti. Tehát az eddigi visszhang is az, és ez őszintén mondom, hogy nagy meglepetéssel és nagy hálával vettem, hogy a szűkebb teológus közönség mellett sokan olvassák, és már második kiadásban is meg kellett jelentetni. Hála Istennek olyan visszhangja van a sajtóban is, világi médiumokban is, amit talán teológiai könyvekkel kapcsolatban ritkán tapasztal az ember.
Egyetlen egy kérdés a végére, és ez nem is szorosan a könyvhöz kapcsolódik, hanem magához a Júdás kutatáshoz, hogy itt, ahogy készültem erre az interjúra, és több teológiával foglalkozó embert és lelkészt, tényleg különböző felekezetekből megkérdeztem, egyetlen egy kérdésem volt, hogy megbocsátott-e Jézus Júdásnak. És mindenki, hát hogy mondjam, egyértelmű választ nem adott. Vagy pedig ő az isteni terv részének tekintette őt. Ön hogyan látta a kutatásai során, hogy megtörtént-e a megbocsátása, vagy sem?
Nyilván ez olyan titok, ami előtt az ember csak nagyon alázattal állhat meg, és nem helyezkedhetünk Jézus helyébe. A reménységet tudom megfogalmazni, hogy az biztos, hogy ha az irgalom Istenét ismerjük fel Jézus Krisztusban, és én őt látom Jézusban, akkor még Júdásnak is megbocsáthatott. Van egy megrendítő ábrázolás a könyv végén, ami egyébként már a mert a könyv megírása után jöttem rá, hogy Ferenc pápa is nagyon kedves képének tartja ezt. Egy 13. századi burgundiai templomnak az oszlopfőjén van egy olyan ábrázolás Vézlében, hogy a jó pásztor a nyakában hordja, nyakában viszi nem egyszerűen a bárányt, az elveszett bárányt, hanem Júdást, az alélt, már az öngyilkossága után a fáról levágott Júdást. De olyan végtelen szeretet és irgalom van ebben a mozdulatban, ahogyan a vállán viszi, mint ami csak Jézustól tapasztalható. És hogyha egy 13. századi művész ezt ilyen merészen megalkotta, és Ferenc pápa ugyancsak ilyen merészen azt mondta, hogy irgalmat kérek a mi testvérünknek, Júdásnak, akkor talán én protestáns teológusként is csatlakozhatom ezekhez az elődökhöz, ha szabad így mondani, és én is kérhetek irgalmat Júdásnak, és hihetek abban, hogy ahogyan a tékozló fiúnak is megbocsátott az atya, és visszafogadta őt, pedig nem érdemelte meg, úgy Júdás is nem a saját érdemei miatt, mert az nincsen, de Jézus Krisztus érdeméért kegyelmet találhatott az Úrnál. És ezért ez a párhuzam a tékozló fiú és Júdás között a könyv címében is megragadható, hogy az elveszett tanítvány. Ahogyan a tékozló fiúról azt olvassuk, hogy elveszett és megtaláltatott, úgy azt hiszem, hogy Júdással kapcsolatban is legalább a reménységet meg tudjuk így fogalmazni, hogy ő bizony elveszett, de Jézusban, a kegyelemben talán megtaláltatott.
A Sárospataki könyvbemutató szervezője dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudományos rektor helyettese volt, aki előzőleg a szerző kérésére recenziót is írta a kötetről.
Tavaly év végén, amikor a kötet megjelent, Fabinyi Tamás püspök úrtól kaptam egy dedikált példányt azzal a céllal, hogy írjak róla a recenziót, és hogy megjelent a recenzió, és hogy nyilvánvalóan olvastam is a könyvet, úgy gondoltam, hogy ez egy olyan aktuális téma, amit nagyon jó lenne minél szélesebb körben forszírozni, megismertetni az emberekkel. Nem maga Júdás az aktuális téma, hanem az a szempontrendszer, amiből püspök úr megközelíti Júdásnak az alakját, ez pedig az irgalom kérdése. Irgalomra pedig óriási szükség van arra, hogy az irgalom járja át a társadalmunkat, és az irgalomban, az irgalom megmutatásában, gyakorlásában az egyház előjárjon, erre óriási szükség van, és úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan beszélgetésre adna lehetőséget a könyvbemutató, amikor ezt a témát föl lehet vetni, körül lehet járni.
Ha már írt róla recenziót, ha nem is azt ismertetve, de azért egy-két támpontot adva, hogy milyen szemszögből ajánlotta az olvasó figyelmébe ezt a kötetet.
Több releváns szempont is van, hiszen egy nagyon gazdag kötetről van szó. Az egyik, mondjuk így, egy tudományos szempontrendszer. Fabinyi Tamás egy nagyon izgalmas szempontot választ az elemzés módszertanaként, ezt pedig úgy hívjuk, hogy hatástörténet. Tehát azt nézi meg, hogy a Júdás alakja, az, amit a Bibliában olvasunk róla, illetve az, amit gondolunk arról, hogy a Bibliában mit olvasunk róla, ez hogyan működik az európai művelődés történetében, elsősorban európai művelődés történetében, vagy mondjuk így a nyugati civilizációban, milyen hatásokat vált ki, hogyan torzul, hogyan változik, és hogyan próbáljuk meg nagyon sok esetben igazolni a társadalmi cselekvéseinket, elgondolásainkat Júdásra és arra a képre hivatkozva, amit ebből a Bibliából megértünk. Az, ahogyan püspök úr ezt körüljárja, az, ahogyan boncolgatja ezt a témát, ez a módszertan, ez egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes és nagyon kockázatos módszertan, hiszen aki a hatástörténettel foglalkozik, annak tisztában kell lennie azzal, hogy ő maga is a hatástörténet része, és püspök úr ezt vállalja. Tehát én azt gondoltam, hogy a teológiával tudományosan foglalkozó emberek számára ez egy példaértékű kötet és kutatás. A másik, ami viszont a tartalmát illeti kötetnek, a szerző nagyon szépen bontja ki azt, hogy már a Biblián belül az egyes evangéliumoknak a Júdás képe, az, hogy hogyan gondolkodnak Júdásról, hogyan közvetítik a vele kapcsolatos tapasztalatokat, változik, alakul, és hát a szerző úgy interpretálja ezt, hogy torzul. Ebből a torzulásból nagyon sok olyan következmény származik, ami a kereszténység elmúlt 2000 évében lehetőséget adott arra, hogy Júdás alakjában a zsidóságot úgy általában megbélyegezzék a teológusok is, meg a közösségek is, és ez a könyv nagyon erősen hívja föl erre a problémára a figyelmet, és arra is, hogy ettől el kellene lépni, és hogy mi az útja annak, hogy ettől az azonosítástól és megbélyegzéstől ellépjünk. És azt gondoltam, és ez a másik szempont volt, hogy ezt az ellépést, ezt a teológiai gondolkodásunknak, a vallási attitűdjeinknek a megtisztítását veti föl a könyv, és ezzel nagyon jó, hogyha az olvasók is elgondolkodnak.
Ez a kimondottan szakmai témájú könyv azért elég nagy sikerre tett szert az elmúlt hónapokban, hogy nagyobb lett a célközönség, mint amit remélt. Mi lehet ennek az oka?
Ez egy nagyon jó kérdés. Kétségtelen, hogy nagyon-nagyon ritka az, hogy egy teológiai könyv, ami ráadásul izgalmasan egyesíti magában a szakkönyv és a tudományos ismeretterjesztésnek a műfaját is, ekkora karriert fusson be, és ilyen hirtelen jelenjen meg a közéletnek különböző területein. Nyilván ez hozzájárul az is, hogy szerencsés időben jelent meg, tehát az évvégi könyvvárosítási boomnak az időszakában jelent meg. A másik pedig az, hogy egy kimondottan nagyon szép kiállítású könyvről van szó, tehát aki nem is foglalkozik azzal, hogy milyenek a könyvnek a témája, még annak is elnyeri a tetszését, és ilyen ajándék könyvnek is jó, hiszen nagyjából 200 darab nagyon jó minőségű színes képzőművészeti reprodukciót tartalmaz a könyv. Tehát nézegetni is élmény. És a másik dolog, ami talán fontos lehet ennek a könyvnek a sikerében, az, hogy egy olyan témát vett fel, ami ugye Júdás témája, ami az egyházban, teológiában, sőt a közbeszédben is egyfelől egy nagyon erősen beállított téma. Tehát tudjuk, hogy mit kell gondolni Júdásról. Másfelől pedig egy olyan téma, ami lehetőséget ad arra, hogy azt, amit eddig elhallgattunk, vagy elhallgatódott, nem akarok ebben szándékosságot sugallni, tehát ami eddig nem került kimondásra, az kimondásra kerüljön. Most pedig egy olyan korszakot élünk, így a posztmodern végén, vagy abban, ami utána jön, és még nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, amikor ezek az eddig elhallgatott, eddig ki nem mondott dolgok, amikkel nem jöttünk eddig tisztába, amiről úgy gondoltuk, hogy tudjuk, hogy mi a tuti, azt most elkezdjük újra gondolni, azt most elkezdjük kimondani, keressük azt a lehetőséget, hogy erről beszéljünk, és ez a könyv ennek egy nagyon jó kiindulási pontot ad. A harmadik pedig az, hogy egy olyan társadalmilag elkötelezett szerzőről van szó, akiről tudjuk, hogy egyfelől egy nagyon komoly keresztény hitvalló értékrendet képvisel, másfelől pedig nem szégyel megszólalni közéleti kérdésekben is, tehát a szerző neve is vonzó, azt hiszem a könyv sikerének egyik titka.
Most, amikor beszélgetünk, túl vagyunk a Sárospataki Fórumon, könyvbemutatón, kerekasztal beszélgetésen. Hogyan fogadta a sárospataki közönség a könyvet is, és hát azt a előadást, amit Püspök úr tartott?
Én azt gondolom, hogy nagyon jól. Nagy örömünkre szolgált az, hogy a terem, amiben a könyvbemutatót tartottuk, zsúfolásig megtelt. Tehát ritka eset, hogy ennyien jönnek el egy könyvbemutatóra. Annak is nagyon örültünk, hogy nem csak a intézmény hallgatósága vagy tanárai, hanem a városból is többen megjelentek, sőt környező településekről lelkészek, kollégák is eljöttek, sőt még Debrecenből egy teológiai tanár kollega is ellátogatott ide, megtiszteltetés volt számunkra. És úgy vettem ki, hogy bár egy kicsit nehezen indult meg a beszélgetés, hát nem annyira előadás, mint inkább ugye egy ilyen párbeszédes pódiumbeszélgetés után, de miután megindult a beszélgetés, egy élénk és problémafelvető diskurzus alakult ki, ami szintén azt jelezte, hogy ezért megmozgatta a hallgatóságot mindaz, amit Fabényi Tamás püspök úr elmondott, és hát az sem elhanyagolható, hogy a elhozott könyvek egy szálig elfogytak, és hosszú sorát, hogy püspök úr dedikálja a megvásárolt példányokat. Tehát én azt gondolom, hogy lehetőséget adott ez a könyv arra, hogy tényleg elkezdjünk gondolkozni azon a fontos témán, amit ő felvetett.
Kedves hallgatóink, Fabinyi Tamás a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspökének Júdás az elveszett tanítvány című tavaly év végén megjelent könyvét mutatták be a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. A szerzővel, valamint a könyvbemutató szervezőjével, dr. Nagy Károly Zsolttal, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudományos rektor helyettesével beszélgettem az előző percekben.